Március 15-i nemzeti ünnepünkre készülve szerettünk volna felvenni egy beszélgetést. Időközben kitört a háború Ukrajnában, ami szintén aktualitást ad a nemzetekről, a magyarságunkról és a háborúról szólnunk. Mi lehet a kulcs abban, hogy a különféle nemzetek, nemzetiségek békében éljenek egymás mellett? És mi ebben a szerepe a hitnek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen az emberi történelem a Szentírás tanúsága szerint egy testvérgyilkossággal kezdődött. Két Istenben hívő ember konfliktusával Kain megölte a testvérét, Ábelt. Vannak, akik meg is botránkoznak, amikor a Bibliát olvassák, hiszen teli van küzdelmekkel, háborúkkal, a honfoglalással együtt járó mészárlásokkal. Az egyház történetét is végigkísérték a vallási háborúk is. Ebben benne volt az, hogy az egyház a konstantini korszakban, ami szerintem egy 100-150 évvel ezelőtt már véget ért, politikai, katonai és gazdasági hatalom is volt. Akár vallási színezetű egy konfliktus, egy háború, vagy akár csak simán politikai színezetű, mögötte általában gazdasági érdekek vannak, területelfoglalások. Úgyhogy fájdalmas kérdés ez, és lényegében magyar népünk életét is végigkísérik a háborúk, háborúságok. Ennek egy része a március 15, amit mi hát így emlegetünk, hogy a szabadságharc, a forradalomnak az ünnepe, és tényleg szívszorító, hogy egy nép összefogott akkor is, aztán ahogyan 56-ban is, társadalmi szervezetek, egyszerűbb emberek, tudósok, és nagyon sokan és fölkeltek az elnyomó rendszer ellen, mint egy önvédelmi harcot folytattak, ami hát március 15-én kezdődött 1848-ban, és jól tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok áldozata volt ennek a harcnak is. Sokan hibáztatják utólag a forradalom vezetőit, például Kossuthot, hogy meggondolatlanul vitte bele a népet a harcba. Széchenyi szinte beleőrült ebbe, és védte és óvta a családokat, a magyar népet, a társadalmat, pedig ő is vágyott az önállóságra, ő is vágyott a szabadságra. Nagyon nagy kérdéseket vetesz föl, és hát most mindnyájunkat egészen leterhel ez a szomszédunkban kitört háború, amely végül is nem újdonság, hiszen a világban mindig is 15-20 helyen folytak és folynak háborúk, háborúságok. Tehát a népek, nemzetek egymásnak feszülnek, küzdenek a területikért, küzdenek az önállóságukért. A háborút, az ölést lényegében a Szentírás, a Biblia elítéli. Tehát alapvető igazság ez persze, hogy ne ölj, de van önvédelmi reflexünk és felelősségünk, tehát egy édesapának meg kell védeni a családját, egy népnek, nemzetnek tényleg meg kell védenie saját magát, a városait, falvait, földjeit, vagyonát, meg kell védenünk a nőket, mert most, amikor fölvesszük ezt a beszélgetést éppen nőnapon, és látjuk a híradásokban a síró, ziháló nőket, akik szorongatják a gyermeküket, húzós kocsival, romokon, tébláboló nagymamák menekülnek a bombázott városokból, tehát a háború úgy önmagában maga a pokol, és ilyenkor elszabadulnak gonosz erők, de én nem vagyok híve az általános pacifizmusnak, és félreértik Jézus tanítását azok, akik úgy gondolják, hogy teljesen erőszakmentesen lehet ezen a földön élni. Nem lehet. Tehát Isten is két karral uralkodik ebben a világban, a törvénnyel és az evangéliummal. A törvényre szükség van, a hatalomra szükség van, a rendőrségre, a határőrségre, a katonaságra szükség van, mert ha ezt feloszlatnák, akkor végképp elszabadulna a pokol, szabad rablás lenne. Tehát az erős karra, a hatalomra, a karhatalomra bizony szükség van, és ez Istennek az egyik eszköze ebben a világban. De a Biblia, a Jézusi tanítás, amikor arról beszél Jézus, hogy ha megütnek, egyik felől tartsd oda az arcod másik részét az erőszakosnak, vagy hogyha arra kényszerítenek, hogy egy mérföldre menjél el valakivel, akkor menj el vele kettőre. Ez arról szól alapvetően, hogy a hitért nem viselhetünk háborút. Újra mondom, tehát egy hívő férfi családapa meg kell, hogy védje a családját, ami rajta múlik, vagy éppen menekülni kell, hogyha túlerővel áll szemben, mert ezzel is megvédi a családját. De ugyanakkor a hitünkért nincs jogunk fegyvert fogni, és ebben bizony sáros az egyház a történelem folyamán, mert hát sokszor sajnos imádkozva az egyházi érdekekért, ami mögött persze, ahogy mondtam, már politikai és gazdasági érdekek voltak, háborúztak, elég csak a 30 éves háborúra gondolni, és szívszorító az, amit most itt látunk Ukrajnában, hogy két keresztény gyökerű nép, gyakorlatilag testvérnépek mindkét oldalon tartják a miséket, imádkoznak, és aztán ezek a szerencsétlen 20 éves, 30 éves férfiak egymásnak esnek, és ölik egymást felsőbb utasításra.
Eszünkbe juthat az is, hogy a második világháborúban a nagy ellenfelek mindkét oldalon a zászlajukra tűzték, hogy Isten velünk van. Mégis akkor hogyan józanít ki minket Isten, hogyan hallgathatunk rá, úgyhogy ne a saját érdekeink miatt háborúzzunk.
Tény, hogy legtöbb háborúban mindkét oldalon imádkoznak. Valószínű, hogy a 48-as szabadságharc idején is megtartották az osztrákok is a tábori misét, és tudjuk, hogy nálunk is, még a harcban is részt vettek, még lelkészek is, evangélikus lelkész is, akit aztán felakasztottak. Egy biztos, hogy nincs két Isten, tehát nincsen osztrák Isten, meg magyar Isten, egy Atyánk van, aki teremtett minket, és nekem legtöbb esetben az az érzésem, hogy Isten maga sír és szenved az emberért, az emberrel együtt, hiszen a többség, a tömeg, a nép maga szenved, és nem ők döntenek a háborúk ügyében. Sokat járok határon túli területeken, és az a tapasztalatom, hogy falvakban leginkább szépen együtt tudnak élni a különböző nemzetiségek. Kárpátalján is bőven van arra példa, hogy oroszok, ukránok, nem beszél a ruszinokról, akik szeretik a magyarokat, utólag is tisztelik Rákóczi Ferencet, együtt tudnak békességben élni. Bizony Erdélyben is vegyes házasságok is jönnek létre. Újra mondom, hogy az igazolható küzdelem, harc a gyengéknek a megvédése. A másik, hogy a népek, nemzetek imádkoznak. Hát talán soha ennyien nem imádkoztak a Kárpát-medencében, mint ma. Talán évszázadokkal ezelőtt volt ilyen sok ima alkalom, mindenféle felekezet, gyülekezet, felekezet közi alkalmak. Én magam is jártam például a Szent István Bazilikában, ahol több felekezet, órákon keresztül együtt voltunk, énekeltünk, imádkoztunk, és próbálunk tenni a békéért, a békességért. Ukrajnában is, hát mindkét oldalnak vannak szempontjai, de erre egyszerűen nincs indok, hogy mennek előre a gyilkoló fegyverek, és pusztítják a lakosságot, szétbombázzák a lakótelepeket, a családi házakat, kórházakat, nevelőotthonokat, gyermekotthonokat, és halomra ölik az embereket.
Említetted az imádságot. Ezen túl mi lehet a felelősségünk keresztény emberként a határainkon túlélő magyarokkal kapcsolatban, akár békeidőben vagy háborúban?
Népünk egyik legnagyobb traumája maga Trianon, amire némelyek azt mondják, hogy el kéne ezt már felejteni. Ez igen nagy trauma, ebből következett a második világháború, ebből következett az, hogy Magyarország tulajdonképpen a németek mellé állt, és a kommunista korszak alatt gyakorlatilag el voltunk vágva egymástól, tehát nagyon nehéz volt a kapcsolattartás. Nem beszélve a kárpátaljaiakról, az tabu volt, azt nem is lehetett említeni, megemlegetni, hiszen a nagy Szovjetuniónak volt ez a része, pedig hát egy kb. 200 ezeres magyarság él ott, én 30 valahány éve járok oda, és tudom, hogy tiszta magyar közösségek, falvak vannak, teli templomok vannak. De hát emlékszem jól, hogy még 1990-ben, az utolsó szovjet évben Záhonynál több kilométeres sorok voltak, és csak az volt az egyetlen határátkelő hely, és átmentünk keresztény alkalmat tartani, de a templomokon kívül minden egyházi épületet korábban elvettek, és egy kiürült épületben, tanácsi épületben, Lenin kép alatt hirdettük az igét. Azóta ez az egyház megelevenedett, tehát a református egyházról van szó. A háború és a kommunizmus tönkretette az ottani evangélikus gyülekezeteket, de evangélikusokat ismerünk, és elindult egy nagyszerű vérkeringés, és az elmúlt 10-12 évben, ahogy nagyon sok magyar megkapta a magyar állampolgárságot, családi, munkahelyi, kapcsolatok jöttek létre, egyházi kapcsolatok, a református egyház megalakította a kárpátaljai szövetséget és közösséget, a mi egyházunk, Magyarország Evangélikus Egyház is létrehozta a MET-et, a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testületet, és néhány hónappal ezelőtt itt Budapesten is együtt voltunk a világban élő evangélikusok képviselőivel, így elsősorban itt a muravidékiekkel, erdélyekkel, felvidékiekkel és Őrvidék, tehát az ausztriai magyar evangélikusokkal is. Tehát évtizedek óta nem volt ilyen jó helyzet. Hát sajnos ez a háború most ezt is megterheli, leterheli, de hát ezen belül, a bajon belül nagyon jó hallani, hogy például a székelyföldi közösségek jönnek és hozzák a segítséget a kárpátaljaiaknak, és ugyanúgy felvidéken a ottani magyarok is befogadják a magyarokat, ukránokat. Ebben a háborús helyzetben most nem nagyon illik emlegetni, de a magyarok azért ott Kárpátalján sokat szenvedtek a szélső nacionalista ukránoktól, és most ezek a magyarok fogadják be 10 000 számra az ukránokat. A bajon belül ez bizony egy nagy áttörés, és meleg tejával, szeretettel, öleléssel fogadjuk őket a határnál, azután itt Budapesten a nyugati pályaudvaron, vagy a keleti pályaudvaron, és minden segítséget megadunk nekik.
Március 15-e nemzeti ünnepén mit tanít nekünk a forradalom és szabadságharc a mostani ukrajnai helyzetre és háborúra tekintettel?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem hasonlítható össze a két szituáció. Tény, hogy a Biblia arról beszél, hogy Isten népeket, nemzeteket teremtett, meghatározta a helyüket a földön, ezt olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is, tehát Isten akarata, ez a sokszínűség, és ez hozza ezeket a konfliktusokat. És a nagyobb, erősebb népek szeretik bizony kihasználni a kisebb népeket, elég a nyugati országokra gondolni, hogy évszázadokon keresztül gyarmatosítottak, és hogyha nem is ilyen drasztikusan, de a mai napig is megvan ez még, hogy gyengébb, kisebb népeket kihasználnak, becsapnak. És akkoriban a 19. században bizony osztrák és bécsi dominancia volt. És ezt a magyar szabadság érzet nehezen viselte, és ez ellen fölkeltek. Van valami hasonló ebben az ukrán-orosz konfliktusban is, de Ukrajna történelme azért egészen más, mint Magyarországé. Magyarország azért egy több mint 1000 éves önálló királyság volt, és nagyon sok eredményt elért, különösen is Mátyás korában, akkor volt a virágkora a magyar történelemnek, és lényegében a török időtől kezdve szenved a népünk a különböző megszállásoktól, mert ugyan a tatárjárás az egy rövidebb időszak volt, az is nagyon nagy kárt okozott, de az, hogy 150 évig itt volt a török, annak nagyon sok negatív következménye volt. Én Békés megyéből származok, például Békés megye szinte teljesen kiürült a török idő után, ennek hatására hozták be a németeket, románokat, szlovákokat, ebből következtek a nemzetiségek közötti feszültségek, egyáltalán nem biztos, hogy a magyar politikai vezetés hibátlanul vezette ezeket a folyamatokat. Ők fellázadtak ellenünk, ennek egyik következménye lett a Trianon, szóval nagyon összetett és bonyolult dolog ez. Nem tudunk más mondani, mint hogy politikusoknak, egyházi vezetőknek nagyon nagy a felelőssége. Azt tudom, hogy Isten ma is szól, ma is eléri az ő szava, igéje, bizony a hívő, meg a nem hívő elnököket, vezetőket is, megkeresik őket, akár az orosz, ukrán és amerikai és más vezetőket, imádkoznak értük, üzennek nekik, ők is ismerik Isten igéjét, és bizony felelnek ezek a vezetők minden életért, és az egyháznak ebben nagyon nagy szerepe van, hogy hirdesse az igét, az igazságot, a törvényt és az evangéliumot.
A 33. Zsoltárban olvasunk egy olyan részt, amelyben Istennek a népekkel, nemzetekkel kapcsolatos tervét láthatjuk. Ebből idéznék, semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Kire vonatkozik ez, melyik nemzetre, vagy kit bíztathat, és hogyan a mostani helyzetben ez az ige rész?
tudnunk kell, hogy ez az ige alapvetően Izraelben hangzott el, és Izraelnek szólt. És azt is tudnunk kell, hogy akkor teokrácia volt. Az államvezetés az egy, és ugyanaz volt az egyházi vezetéssel. Gondoljunk csak Dávid királyra, ő egy személyben volt pap, proféta, király. Ez már ilyen értelemben nem vonatkozik a liberalizmus, a racionalizmus és a szekularizmus következtében kialakult államformákra. Nem lehet elvárni egy szekuláris vezetőtől, államtól, hogy Isten igéje alapján kormányozzon. De ahogy mondtam az elején, Isten a törvény által is vezeti a világot, és a hatalmát kihelyezi, akár hisz benne az a vezető, akár nem, mandátumot ad embereknek, és ezt a hatalmat ő vissza is veheti. Tehát egy vezető nem biztos, hogy számon lehet kérni a hegyi beszéd etikáját, tehát a Jézusi tanítás etikáját, de a törvényt mindenképpen, ahogyan Pál apostol ír erről a római levélben, hogy Isten adja a hatalmat. A világi hatalom azért van, írja ott Pál, hogy a jót jutalmazza, és a rosszat büntesse. Tehát hirdetnünk kell, hogy bizony, ma is az a nép boldog, amelynek Istene az Úr, csak tudnunk kell azért, hogy mondjuk egy európai államvezető, nem egyházi vezető. A másik, hogy az egyház dolga, feladata hirdetni a teljes igét, a törvényt és az evangéliumot. Erre parancsunk van, hogy evangelizáljunk, mert azt gondoljuk, Jézus szavai alapján is tapasztaljuk is, hogy az evangélium olyan, mint a kovász, tehát egy keresztény ember teljes hittel és felelősséggel imádkozik és tesz a népéért, nemzetéért, mert hogyha egy tanár hitre jut vagy megtér, vagy egy politikus, vagy egy művész, vagy éppen egy útépítő, vagy takarítónő, akkor sokkal-sokkal jobban fogja végezni a hivatását, és hiszi azt, hogy ennél jobbat nem tehet.
A korábbi útjaidra utaltál is, hogy ismered valamennyire a kárpátaljai magyarok helyzetét. Most hogyan állsz hozzá az ő segítésükhöz? Mit mondanál zárszóként, bíztatásul, vagy mit gondolsz, hogyan segítsen egy keresztény ember a maga kis személyes szintjén az ukrajnai magyar testvéreinknek, illetve az ukránoknak is, akik menekülnek ide hozzánk?
Kétségtelen, hogy most nagyon nagy pozitív erők szabadultak föl Magyarországon. Én magam sem láttam még ilyen összefogást. Sokan mondják, hogy ekkora tragédia, ilyen nagy baj, és ilyen nagy menekült tenger még nem volt Európában a II. Világháború óta, de azt is láthatjuk, hogy soha ennyien nem mozdultak meg. És ez nagyon szép dolog, ezt folytatni kell természetesen. Azt tudjuk, hogy ez a népcsoport, most kifejezetten a kárpátaljai magyarságra gondolok, nagyon sokat szenvedett. A szovjet időben 16 éves kortól felfele minden férfit elvittek, nagyon-nagyon sokan meghaltak, szenvedtek, sokat megkínoztak. Aztán a szovjet időben volt egy viszonylagos megélhetési lehetőség. Többen emlegetik, hogy a kollégám volt kenyér, és hozzájutottak alapvető élelmiszerekhez, tehát mégiscsak egy ateista diktatúrában éltek. Én magam prédikáltam olyan templomban, amelyik 30-40 évig zárva volt, és 1990-ben, amikor a gyülekezet visszakapta a templom kulcsát, előtte való éjjel még a helyi kommunisták összetörték a templom teljes berendezését. Ezek után néhány hónappal szolgáltam ott, és a templom csurik telve volt, és újra használatba vették a templomokat a gyülekezetek, sőt, akkoriban 20 református lelkész szolgált, most több mint 100 templomok is megújultak. Tehát ott önképpen lelki, szellemi ébredés történt, és a napokban felhívtam az egyik lelkész barátomat, akinek 6 gyermeke van, és Kárpátalján élét szolgál. Kérdeztem, hogy hogy van, azt mondja, hogy itt van velünk az Úr. Ez volt a válasza. Ebben a tudatban él, szolgál, de egy végtelenül érzékeny és bizonytalan helyzetben élnek ők, tehát továbbra is imádkozni kell, írni, telefonálni, adakozni. Ha vége lesz ennek a pokoli időszaknak, akkor még inkább felfrissíteni a kapcsolatokat, és felekezettől függetlenül bárki menjen oda, vegye fel a kapcsolatot a közösségekkel.